Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 151. dicséretet Isten tiszteletünk kezdetén. Uram Isten, siess minket megsegíteni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülődve énekeljük a 329. dicséret második versét. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus Máté evangéliuma utolsó verseiből. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus, amikor ránk bízta a keresztelést, akkor ugye hallottuk, hogy azt mondja, hogy veletek vagyok. És ez azt jelenti, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki, hát furcsa kifejezéssel élve mondom, hogy nem szingli. Hogy szereti az elköteleződést. Ő úgy teremtette ezt a világot, hogy családokba éljen az ember, hosszú távú, egész életre szóló elköteleződése. És tulajdonképpen erről van szó itt egyesével is, Tehát nem csak a családok kell, hogy elköteleződjenek egymás felé, mi is el kell, hogy köteleződjünk egyenként egyesével a mindenható élő Isten számára, hogy rábízzuk az életünket, rábízzuk a gyermekeinket, ővele akarjuk tartani a kapcsolatot, mert ez azt jelenti. De ez Istenen múlt, ő mondja, hogy veletek vagyok. Hát ő az, aki elköteleződött felénk. Aki, amikor jöttek a bajok, hogy mi nem örültünk annak, hogy neki köszönhetjük ezt a szép világot, nem kerestük őt, akkor utánunk jött. Nem fegyverrel, nem hadsereggel, nem kényszerítéssel, hanem utánunk jött, hogy magára vállalja a terheket, segítsen rajtunk, megváltson minket Jézus Krisztusban. Mert ő komolyan elköteleződött irántunk, ezért az életét letette a kereszten, és így váltott meg minket. Úgyhogy a mi elköteleződésünk már csak válasz lehet erre, és a gyermekeinket is ezért bízhatjuk rá erre az Istenre, aki előre meghalt mindannyiunk bűneiért, bárcsak komolyan elköteleződnénk ebben a mai világban, ahol ezt nem szeretik, ahol nem így akarnak élni, lennénk mi elkötelezettek egymás felé, a gyermekünk hitben való nevelése felé, de legfőképpen afelé, az Isten felé, aki ezt megtette és elköteleződött irántunk, és a végsőkig elment, hogy minket megváltson. Igen. Amen. Most pedig, mivel keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, illetve a hitvallás tétel alapján keresztelünk felnőtteket, ezért arra kérlek titeket, kedves testvéreim, hogy a gyülekezettel együtt tegyetek vallás hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával, helyünkről fölkelve. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Először a felnőtt testvéreimet kérdezem. Kész vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény egyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Kész vagytok-e?
Ezt mondja a Úr, légy bűnig halálig, és neked adom az életkorát.
Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először, Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Martin keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet. Népén keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Enesed keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek. A Népén keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, ennyi van.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kérem a kedves keresztelő családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet sorában, mindnyájan, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Veres Lajosné Nyíri Margit testvérünktől, aki 94 évesen hunyt el, Tóth Istvánné Tóth Erzsébet testvérünktől, aki életének 88. évében hunyt el, és Letner István testvérünktől, aki 85 évesen hunyt el. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. Egy a szívünk, Kerekes Tamás presbiter testvérünkkel, aki a héten veszítette el édesapját. Isten vigasztalását kívánjuk neki is. A mai istentisztelten megkereszteltük Csorba Dávid és Penc Brigitta, Emese Maja és Gréta Karina nevű gyermekét, valamint az édesanyját és Mayer Anita keresztanyát. Megkereszteltük továbbá Hári József és Horváth Zsuzsanna Zétény nevű gyermekét, valamint Karotki Péter és Bandor Erzsébet Martin nevű fiát. Isten áldja a megkeresztelteket és családjukat, és segítse a hitben való nevelést. Hirdetem, hogy az istentisztelet után gyermekmunkás megbeszélést tartunk, a szolgálatok beosztását végezzük el a következő időszakra. Szeretettel kérjük és várjuk a jelenlévő gyermekmunkásokat a gyülekezeti terembe megbeszélésre. Hirdetem, hogy a hittanos tanévnyitónkat a jövő vasárnap délután 4 órakor tartjuk gyülekezeti termünkben, a szokott családi istentiszteleti keretben. Szeretettel várjuk erre a gyülekezet tagjait is, és minden hittanosunkat a családjukkal együtt. Hát jövő vasárnap 4 órakor. Szeptember 15-én, szombaton, 9 órától presbiteri gyűlést tartunk, erre várjuk a presbitérium tagjait. Jó előre hirdetem, hogy férfi csendes napot fogunk tartani, tehát ezen a szombaton várjuk a gyülekezet férfi tagjait, hogy együtt az ige mellett figyeljünk, elcsendesedve a férfi elhivatásról tanuljunk, a címe az lesz, csak úgy vezethetek, ha szent lelked vezet. Vég Tamás nyugalmazott lelkipásztor testvérünk jön szolgálni, ha Isten éltet minket. Október 27-én szombaton lesz ez a bizonyos férfi csendes nap. Kérjük a férfi testvéreket, hogy már előre írják be naptárjukba, tegyék szabaddá magukat erre az időpontra. És ahogy most vasárnapról vasárnapra hirdetem, most is megemlítem, hogy felajánlásokat gyűjtünk a gyülekezet tagjaitól, hogy plusz adományokkal, rendszeres havi adományokkal hogyan tudják segíteni azt, hogy beosztott lelkész tudjunk foglalkoztatni. Ezeket a felajánlásokat várjuk az iratterjesztésnél, az íveken vagy a lelkipásztori hivatalban lehet feliratkozni erre. A beosztott lelkészre nagy szükség lenne, hogy a keresztelős családokat, illetve a hittanos családokat közelebbről meg tudjuk ismerni, és segíteni őket a gyülekezetben való beépülésben. Most folytassuk az istentiszteletet. A bibliaolvasók kalauzunk szerint a mai ének a 432. ének. Ez egy régi iskolai dicséret, a tanévnyitó alkalmával került bele a bibliai olvasó kalauzba pontosan ez az ének. Énekeljük mind a 9 versével, 432. dicséret, mi kegyes atyánk, bölcsességnek ura, így kezdődik.
Igazgatója, nincs
Hallgassuk meg Isten igéjét a soron következő szakaszból, ahogy Máté evangéliumát folyamatosan olvassuk, a 22. fejezet 15-től a 22-ig terjedő verseiből. Akkor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe Jézust. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat így szólt: Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük: Kié ez a kép és ez a felirat? A császáré, felelték. Jézus erre kijelentette: adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak. Isten kegyelme tegye áldottá igéjét közöttünk, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most helyünkről fölkelve imádságban kérjük a mindenható Istent. Köszönjük, Istenünk, hogy ebben a csendben most egyenesen hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy itt ebben a templomban most nem csak emberi szó hangzik, hanem mindezek mögött te vagy az, aki keresed a mi szívünket, aki meg akarsz minket szólítani, aki formálni akarod, átalakítani az életünket, aki meg akarsz tölteni jelenléted bátorításával, áldásával, kincseivel. Nagyon nagy szükségünk van rá, hogy megújuljunk a benned való hitben. Könyörgünk különösen gyászoló testvéreinkért, adj nekik vigasztalást, adj nekik megújuló reménységet, a te szent lelkedet. Ugyanúgy kérünk a keresztelős családokért, a megkeresztelt felnőttekért. Urunk, segíts mindnyájunkat a te utadra, segíts a te utadon előrébb haladni, és látod, hogy nekünk is mennyi mindenre van szükségünk a hétköznapokban. Útmutatásra, türelemre, békességre, örömre, igazságra, szeretetre. Köszönjük, hogy te mindezeket megadod, hogyha ott vagy az életünkben, ha figyelünk rád, mert ezek a kincsek tulajdonképpen a te jelenlétedet jelentik, annak a kísérő jelenségei. Kérünk, segíts rád figyelni mindnyájunknak. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 161. dicséret első versét, Siess keresztjén lelki jót hallani.
Régi mellett, mint kell bajt vívni. Krisztusban bízni.
A mai igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található, a Máté evangéliuma 22. fejezetének a 21. versét olvasom újra. Jézus erre kijelentette, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Biblia szavait nagyon sokszor értelmezik félre, sokszor besegít az emberi ellendrukkerség, tehát, hogy az ember általában szeretné, ha a Bibliának nem lenne igaza, és nem lenne egy mindenható Isten, akinek én felelősséggel tartozom. Így értelmezik félre ezt a kijelentését is Jézusnak, hogy adjátok meg, ami a császári, azt a császárnak, ami az isteni, az Istennek, azt gondolva, hogy itt Jézus valamiféle hintapolitikát folytat, vagy arra bíztat minket, hogy feleljünk meg mindenkinek. Szó nincs erről. Szeretnénk most megnézni, hogy miről is van szó ebben az igében, és hát a lényeg, amit előre elmondok, megelőlegzek, az az, hogy kié az én életem? Ez a kérdés. Jézushoz ment egy csoport, amiről azt olvassuk, hogy többféle nézeten voltak, de abban megegyeztek, hogy Jézust akarják csapdába csalni a szavaik által. Tehát egy olyan kérdést tettek föl neki, amire csak rosszul lehet válaszolni az ő ismeretük szerint. Szabad-e adót fizetni a császárnak? Ha azt mondja, hogy szabad, akkor borzasztó felzúdulás jön a vallásos zsidó emberektől, akiknek a körében nagyon népszerűtlen volt a római birodalom és a császár és az adózás. És azt mondják, hogy hogy taníthat ez a rabbi ilyet, hogy ez a pogány uralkodó méltó arra, hogy az Isten népe, az élő Isten népe adót fizessen neki. Ha meg azt mondja, hogy nem szabad, az tetszik ugyan a népnek, de a császár fülébe, ha eljut, már pedig valószínű arról gondoskodtak volna, hogy eljusson, akkor halálfia Jézus. Tehát mindenképpen csapdába akarták csalni. Jézus Krisztus pedig másképp válaszol erre. Majd meglátjuk, hogyan. Úgy válaszol, hogy először is kér tőlük egy adópénzt. Ezzel demonstrálja, hogy neki nincsen kéznél. Vagyis ő nem függ a császártól. És nem azért mondja a következőkben, amit mond. Viszont azt is bizonyítja, hogy azok, akik kérdezték, azok igenis függnek a császártól, mert vállalkozásuk van, mert pénzük van, mert adót fizetnek, igénybe veszik a római császárok által épített jó úthálózatot, a postát, ami azon megy, és így tovább. És tulajdonképpen erre mutat, amikor megkérdezi, hogy hát kinek az arcképe van ezen a pénzen? Mondták a császári, hát igen, ő verett pénzt, hogy ti ne kelljen bonyolult cserekereskedelmet folytassatok, hanem egyszerűbben letudjátok ezt a dolgot, hát akkor hálásak lehettek a császárnak, és akkor a pénzetekből áldozzatok arra, hogy ő költhessen a birodalom építésére többet. Miért kérdés ez? Adjátok meg a császárnak, ami a császári. De a folytatás, ott van a lényeg. Ez a tulajdonképpeni mondani valója Jézus Krisztusnak, amiről nem kérdezték, hogy és az Istennek, ami az Istené. Most azt szeretnénk megnézni, hogy ez mennyiben szólította meg azokat az embereket, és mennyire szólít meg minket. Hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Izrael népe kegyes, vallásos, zsidó nép, büszkélkedtek azzal, hogy egyedül ők ismerik az élő Istent. Mi, akik itt ebben a templomban vagyunk most, talán könnyűszerrel azonosulhatunk velük, hogy ebben a világban, ahol már nem divat a templomba járás, ahol kevesen keresik Istent, mi még oda tartozunk. Ha megnézzük ezt a társaságot, akik Jézus Krisztus csapdába akarták csalni, mondom, vallásos, kegyes zsidó emberek voltak, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen két véglet volt közöttük, és a kettő közötti átmenet. Az egyik véglet azt jelentette, hogy úgy gondolkoztak, hogy az én életem az enyém. Ezért, amikor az adóról volt szó, akkor azt gondolták, hogy hát ez az én pénzem. Ezt akarja megrövidíteni a császár? Enyém az én életem. És én rabszolga vagyok? Vannak fölöttem rabszolgatartók, akik rendelkeznek az enyémmel? Micsoda felháborító dolog. Nagyon sok lázadó ember volt abban a korban is. Persze, a mi korunkban is vannak ilyen lázadó, lázongó, hajlamú emberek. Bizonyára köztünk is vannak ilyenek. Ez önmagában nem baj, hogy nem fogadunk el mindent úgy, ahogy van. Igazából nem is szabad. Mert nem igaz, amit Pangloss tanítómester szájába adott Voltaire a Candide-ban, hogy ez a világ a létező világok legjobbika, és itt kár bármi ellen lázadni, mert minden a legnagyobb rendben van. Ezt a Biblia nem tanítja. No, de nincsen igazuk mégsem ezeknek a lázongó embereknek. És nekünk se, amikor ezt gondoljuk, hogy a pénzem az enyém. Azt csinálok vele, amit akarok. Miért kérik el adóba egy részét? Miért kell nekem segíteni ezt, meg azt, meg amazt? A családtagjaim miért mondják, hogy tartozom nekik a pénzemmel elszámolni? Vagy bármi? Nincs igazunk. Az életem nem az enyém. Amikor Jézus azt mondja, hogy adjátok meg, ami az Istené az Istennek, akkor erre hívja fel a figyelmemet, hogy az életem az Istené. Egyszerűen őneki köszönhetjük magát, az életet, ezt, hogy ebben a világban emberi életek vannak, ezt ő tervezte el a teremtéskor, de a Biblia azt mondja, hogy nem csak ezt így általában, hanem kifejezetten minden egyes emberi élet az ő keze munkája, az ő egyedi tervezése, minden egyes élet. Nagy gonddal formálta az anyaméhben, ezt mondja a Zsoltáros, a mi életünket. Nem véletlen, hogy milyen képességekkel ruházott föl minket. Nem véletlen, hogy milyenek vagyunk. Az Isten ajándéka egyedi tervezése az életünk. Nem a magunkéi vagyunk. Ahogy egyébként a szép hitvallás is mondja a Heidelbergi kátében, hogy nem önmagamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Így folytatódik a dolog, mert nem, hogy Isten megtervezett minket, hanem amikor látta, hogy nem mindenben a tervei szerint élünk, mert ő nekünk különleges ajándékot adott, értelmet, amelyik felülbírálhatja a dolgokat, amikor látta, hogy nem úgy látjuk ezt a világot, ahogy kellene, hogy éppen ezért lázadozunk, éppen ezért békétlenek vagyunk, éppen ezért önzőek vagyunk, hitetlenek vagyunk és reménytelenek. Nem azt mondta, hogy jó, rendben, ők döntöttek így, ők használták ilyen furán a tőlem kapott értelmüket, lássák maguk. Boldoguljanak maguk, nem. Utánunk jött. Megtette azt a legnagyobb lépést, ami ma is a Biblia a legnagyobb örömüzenete, hogy az Isten eljött közénk, eljött utánunk, ami emberi sorsunkat fölvállalni. Méghozzá nem úgy, hogy valahogy mégis menekülő útvonalat készített magának, vagy kívül maradt valamennyire a dolgokon, hanem eljött a közepébe. Vállalta, hogy ellentmond a gazdagoknak, a bölcseknek, a köztiszteletben álló országvezetőknek, a vallásos vezetőknek, ellentmond, amiben ők nem jól gondolkoznak. És vállalta, hogyha ők félreteszik és megölik, akkor ez lesz a sorsa. És hogyha nem, egyszerűen villamos székbe ültetik, hogy egy pillanat alatt halljon meg, akkor is vállalta, hogy órákig való szenvedés előzze meg az ő halálát. Értünk, vállalta. Ilyen a mindenható Isten. Az övéi vagyunk, aki így szeretett minket. A másik csoport Izraelben nem ezt mondta, hogy a magamé vagyok, és lázadott folyton mindenféle uralom és kötelezettség ellen. A másik csoport az ellenkező végletben volt. Azt mondta, igen, az életem a császáré. Ez van, az alattvalója vagyok. Ez van, rabszolga vagyok, a rabszolgatartói vagyok. Be kell hódolnom, meg kell tennem mindent, meg kell adnom neki. És ezek az emberek, bár a szívükben arra felé, a lázadás felé kacsintottak, de azt mondták, hogy meg kell alkudni. Ez a helyzet, erről nem tehetek, nem tudom megváltoztatni. Akkor legyünk minél jobb kapcsolatban a császárral, legyünk minél jobb kapcsolatban a rabszolgatartóval. Éljünk úgy. Az övé az életem. Ilyen is létezik. Van, aki így gondolkozik. Ebben az életben lehet boldogulni úgy, hogy megalkuszunk a sorsunkkal, adottságok vannak, kötelezettségeink vannak, ha már vannak, akkor tegyük meg azt minél jobban, hogy senki ne szólhasson ellenünk semmit, és akkor a legtöbbet learatjuk az életből, amit csak tehetünk. És akik úgy gondolják, hogy adjátok meg, ami a császári a császárnak és az Istennek adjátok meg, hogy ezt mondja Jézus, azok azt gondolják, hogy hát valahol kettő között kell lavírozni, van, amikor lázadni kell, van, amikor elfogadni, de valahogy boldogulni ebben az életben.
És mi mindnyájan ott vagyunk valahol ebben a képben, vagy a lázadók oldalán, vagy a megalkuvók oldalán, vagy a kettő között valahol. Csak hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy adjátok meg, ami az Istené az Istennek. Mit mond ezzel? Nem kevesebbet mond, hogy minden az Istené. Elsősorban a te saját életed. Igen, az Isten egy olyan világot teremtett nekünk, ami nem készen van, hanem amiben formálódunk mi is, és formálhatjuk ezt a világot is. Tehát nem igaz az, hogy minden úgy jó, ahogy van, jól érzed, de ez nem arra bíztat téged, hogy lázadjál, hanem hogy fogadd el az Istentől ezt a világot. Ne úgy tekints, mint ami a tiéd, és ne is úgy tekints, mint ami a császári, hanem úgy, mint amelyik világ az Istené. Amiben az Isten rendel dolgokat, akár föléd is. Az Isten rendel neked kötelezettségeket. Ebben van egy rend. Az Isten ezt is meghatározta a Bábel tornyánál, amikor az emberek összefogtak az Isten ellen, akkor mondta azt Isten, hogy na ezt ne hagyjuk, mert összedől ez a világ, és az emberek saját magukat rövid úton a sírba teszik, ha ellenem lázadnak. Ne hagyjuk ezt, hanem zavarjuk össze a nyelvüket. Legyenek népek. Legyenek a népeknek külön uralkodóik, és majd ők nem fognak megegyezni. Mindegyik másképpen lesz bűnös, másképpen lesz rosszindulatú, tehát nem fogják közös erővel kiirtani önmagukat. Mert az egyik védi a másik ellen a saját népét. Ezt az Isten találta ki így, hogy legyen állam, legyen gondoskodás a különböző népekről, ezt muszáj, hogy elfogadjuk. Ezt az ő kegyelméből kaptuk. Hiszen ő ellene lázadtunk volna föl közös erővel enélkül. Azért kaptuk, hogy ki ne írtsuk egymást, magunkat, ezzel a nagy föllázadással. Aki keresztjén, az így gondolkozik önmagáról, hogy én a mindenható Isten tulajdona vagyok, ez azt jelenti, hogy ő tulajdonképpen annak ad, akinek ad. Ha államot rendel fölém, az is az ő kegyelme. És én ezt elfogadom. Ha férjet adott nekem, akkor olyat adott, amilyet adott. Ha feleséget, akkor olyat, amit adott. Amilyet megérdemeltem, vagy még inkább úgy lehet gondolkodni, hogy még annál jobbat. Tehát nem a lázadás a dolgunk, hanem az, hogy fogadjuk el Istentől a helyzetet, és úgy próbáljunk változtatni a dolgokon. Úgy, hogy mi figyelünk az Istenre, mert mi az Isten tulajdonai vagyunk. Ez egy nehezebb feladat, mint a lázadás. A lázadás azt mondja, hogy minden rossz, én tudom, hogy milyen lenne jól, lázadok, nem engedelmeskedem, fölrúgom, ez a legkönnyebb. Nincs semmi felelősség. És nem kapom meg a feladatot utána, hogy na akkor te irányítsd. Egyébként a forradalmakban láttuk, hogy mihez vezet a lázadás, és azok, akik lázadnak utána, hogy is irányítják az országot, sokkal rosszabb lett minden forradalom után a helyzet. Ezt csak zárójelbe jegyzem meg. Nekünk az a feladatunk, hogy megéljük ebben a világban, hogy igen, mi az Istenhez tartozunk. És mi alázattal elfogadjuk mindazt a helyzetet, amibe kerültünk, mert abban nagy részt mi is felelősek vagyunk, hogy oda kerültünk, oda jutottunk. És netán még végig is gondoljuk, hogy miben vagyunk mi azért felelősek, hogy olyan ez a világ, amilyen. Miben vettük át a világuk gonosz és önző gondolkodását? Miben kellene nekünk változnunk? Csak ez az út a változáshoz. A lázadás nagyon könnyű, de az csak lerontja ezt az életet. Ha felelősek vagyunk az Istennek, az egy nehezebb út, de csak ez hoz változást, maradandó változást. Ahogy Jézus Krisztusban az Isten is ezt vállalta. Neki aztán könnyű lett volna lázadni a mi emberi társadalmunk és dolgaink ellen. Egy nagyívű mozdulattal lesöpörhette volna ezt a világot. És ő nem a lázadást választotta, hanem azt a hihetetlen alázatot, hogy emberré lett, és ebbe az űrzavaros helyzetbe megszületett. És magára vállalta. És azt mondta, hogy na akkor én megteszem, amit tehetek, a legutolsót, a legnehezebbet, föláldozom az életemet. És ebből jött a változás. Hiszem, hogy ezért nem pusztult még el ez a világ, mert akkor megszületett a kereszténység. Emberek fölfigyeltek arra, hogy milyen a mindenható Isten, és elkezdték megérteni Jézus Krisztusban, hogy ő mit akar, megdöbbentek, és elkezdtek megváltozni. Ez természetesen minden embernek nagyon nehezen megy, és csak nagyon vegyesen. Nagyon sok mindenben nem tudunk jól megváltozni, csak nagyon lassan. Nagyon sok mindent nem látunk át, hogy mi minden hibánk van. De azóta az emberiség elkezdett kifelé kecmeregni abból a nagy-nagy önzésből és istentelenségből, amiben volt. És ez a mikorunknak is a kérdése, hogy ezen az úton maradunk-e meg. Most a Máté evangéliumából ezt a szakaszt vesszük, amit én föl se figyeltem eddig erre. Jézus Krisztus kereszthalála leírása minden evangéliumban benne van, ez a fő része, de előtte mindegyik evangéliumban, legalábbis az első háromban, nagyon részletes szó van a zsidó nép ellenállásáról, arról, hogy mit mondott erre Jézus Krisztus, miért? Mert nagyon nehéz helyzetben voltak, csak ők nem tudták. 70-ben a zsidó államot elsöpörte a római birodalom azért, mert akkor kitört egy nagy-nagy lázadás a rómaiak ellen. Ha Jézusra figyeltek volna, akkor megértették volna ezt, hogy nem lázadni kell, hanem Istenre figyelni. De mert a lázadás útját választották, ezért elsöpörte a római birodalom az egész zsidó államot. Hát olyan volt a helyzet, hogy egy több hónapig tartó ostromon ostromban vettek részt, ahol szinte éhen haltak, és az utolsók, akik még megmenekültek, azokra pedig rágyulladt a jeruzsálemi templom. Iszonyú pusztulás volt ez, még itt megmenekülhettek volna tőle. Hogy ránk milyen sors vár Isten nélkül, ezt én nem tudom, és nem is akarom itt most ecsetelni sem, részletezni sem, de Jézus Krisztus mondott ilyet, hogy ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Nem véletlen az ő figyelmeztetése. Lázadok-e? Magaménak tartom-e az életemet, vallásos ember létemre is, vagy a császárénak, vagy a kettő között lavírozok, vagy hívő emberként az Istenének tudom, és akkor az a kérdésem, hogy mit javíthatok és igazíthatok rajta az Isten szerint. Hogyan kell az Isten szerint gondolkoznom, beszélnem és élnem? Bárcsak megtennénk ezt. Jézus Krisztus nagyon szelíden figyelmeztette az akkori embereket, de nagyon sokszor. Most végig olvassuk ezeket a példázatokat, mindegyiknek ez a mondani valója, utána még egy fejezet a képmutatókról. Mind-mind erről szól, hogy vigyázzatok, mert nagyon rossz vége lesz ennek, hogyha nem változtatok alapjaiban az életeteken. Adja Isten, hogy megértsük az ő szavát mindannyian. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a megkezdett 161. dicséret 4. versének éneklésével. Fejedelemség vagyon csak Istenben, minden hatalom vagyon ő kezében, kiket ő akar földkerekségében, emeli égben. Ismét helyünkről fölkelve imádságban kérjük Istent. Köszönjük Istenünk, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy figyelmeztetsz, hogy a te kezedben van minden hatalom, hogy a lázongással semmire sem megyünk, sőt, rosszabb lesz saját életünk is, környezetünk is. Könyörülj rajtunk, hogy fölismerjük, hogy minden hatalom a te kezedben van. Hogy akkor lesz nekünk is jó dolgunk, hogyha teljes szívből hozzád fordulunk. Azt keressük, hogy neked mi a terved, te mit szeretnél, te hogyan szeretnéd tisztogatni az életünket. Köszönjük, hogy te valóban az égbe tudod emelni a mi életünket. Hogy Jézus Krisztusban azért váltottál meg minket, hogy oda, a te országodba hívjál el. Nem vagyunk mi erre méltók, de nem is ezért van az elhívás. Köszönjük, hogy te mindent elrendeztél. Köszönjük, hogy nekünk nincs egyéb dolgunk, mint rájönni arra, hogy mi önmagunkban nem jutunk sehova, s a te kezedbe tenni a kezünket. Kérünk, hogy segíts erre a lépésre. Köszönjük, hogyha már ez megtörténhetett, és kérünk, hogy tisztogasd a mi lázongó életünket, vagy megalkuvó életünket, vagy mind a kettőt. Kérünk, hogy taníts minket igazán rád figyelni és neked szolgálni. Mondd meg nekünk személyesen, hogy mik azok a dolgok, amiken te sürgősen szeretnéd, ha javítanánk, változtatnánk. Kérünk téged, szent lelkeddel, formáld a mi életünket. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk imádságunk körébe népünket a az első vasárnap lévén a himnusz és a székely himnusz éneklésével.
Csaba király,
székely porlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren, fejünk az ár ezerszer elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen.
Foglaljuk el helyünket, és befejezésül az új énekeskönyvből, a barna énekeskönyvből énekeljünk egy éneket, a 614. éneket, mind a három versével. Áld lelkem Istened, így kezdődik.